Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, és megírva találjuk Mózes első könyvében a 4. fejezet első 16 versében a következőképpen. Azután Ádám a feleségével Évával hált, aki terhes lett, megszülte Káint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, és a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Káin a testvérének, Ábelnak, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Káinnak, hol van Ábel, a testvéred? Káin ezt felelte, nem tudom. Talán őrzője vagyok az én testvéremnek? De az Úr így válaszolt. Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termő erejét. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Káin azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme, elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bújdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr ezt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Ezután elment Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, a mai vasárnapnak, vagyis a Szent Háromság ünnepe utáni 13. vasárnapnak minden évben az a témája, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Vagyis azt kellene körbejárnunk és megvizsgálnunk, hogyha tudjuk, hogy vajon milyen az igazi hit. Melyik az igazi hit? Szerintem mindannyian méricskéljük ezt, nincsen szerintem egyetlen egy olyan ember se, aki ne nézné azt, hogy most az, aki hívőnek vallja magát valamilyen szinten, valamilyen módon, hogy az, aki valamilyen módon evangélikus, hogy maradjunk a magunk körénél, templomba jár, nem jár templomba, és így tovább, szerintem mindig méricskéljük és nézzük, hogy vajon annak a hite rendben van-e. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy az én hitem sokkal inkább rendben van, mint azé, aki mondjuk többet jár a templomba. Vagy lehet, hogy fordítva van. Aki jár a gyülekezetbe, mondja azt, hogy hát az én hitem azé sokkal-sokkal inkább rendjén való, mint az, aki így és így él, vagy azt cselekszi. Minden ember méri, és nem csak a másik ember hitét, hanem a sajátját is. Mert nem csak olyan van az én ismereteim szerint, aki a sajátját többnek véli, mint a másiké, hanem olyan is van, amikor az ember pont a sajátját értékeli kevésbé, és él állandó kisebbségi érzéssel, még a hitéletet tekintve is. Még olyan is lehetséges, hogy valaki kifelé azt mutatja, hogy a másik kevésbé hisz, mint ő, de belül azt érzi, hogy nálam gond van. Egy biztos, hogy mindenki méri, hogy milyen a hitélete és a másik emberé. De ki az, aki meg tudja ítélni a hitünket, akár a sajátunkat, akár mi magunk a sajátunkat? Kinek van ehhez megfelelő mérőműszere? Azt látjuk, hogy Káin szintén egy ilyen mérést végez, méghozzá azáltal, hogy Isten tiszteleten vesznek részt, ő is, meg Ábel is. Mind a kettőnek megvan a maga oltára, ahová járulnak, ahogy a nekünk is megvan az oltárunk. És az derül ki, ahogyan szemrevételezi Káin az eseményeket, hogy az ő hite bizony valahol hibázik. Ezt ő észreveszi, ezt ő látja. Ábelnek a hite úgy tűnik Isten szerint, hogy rendjén való, rendben van. Hogy most mi történik? Én nem szeretek abba belemenni, hogy most akkor azért, mert Káin a föld gyümölcséből mondjuk zöldségeket vitt az áldozatra, Ábel pedig, mivel ő juhpásztor volt, nyilván, hogy nem rendelkezett ilyen dolgokkal, ő bárányt vitt. Nem tudom megmondani, hogy most akkor ezért? Meg abba se igazán érdemes belemenni szerintem, hogy miből látta Káin a különbséget, hogy így szállt fel a füst, vagy másképp szállt fel a füst. Ugye ebbe szoktak belemenni keresztények, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy valamit Káin észrevesz, nincs szó róla, hogy miből veszi ezt észre, nem kell tehát a részletkérdésekben elveszni, a tennivalóra kell irányítani a figyelmünket. Mi a tennivaló akkor, hogyha észreveszem, hogy nincs megfelelő kapcsolatom az Istennel? Hát el kell keresni őt. El kell kezdeni dolgozni ezen a kapcsolaton. Ki kell javítani a hibát. Munkálkodni kell rajta. Nyilván akkor többet kell hallgatni az Isten igéjét például. Akkor nem ilyen ritkán, hanem többször kell elővenni mondjuk a Szentírást. Csak mondtam egy-két példát. Tudjuk mindannyian, mit kell tenni azért, hogy az Istennel való kapcsolatunk épüljön. Ehelyett mit tesz Káin? Elkezdi a másikat méricskélni. Elkezd haragudni a másikra. Elkezdi irigyelni. Nem azon munkálkodik, amin kellene. Elkezdi besározni a másikat, és a végén megöli a másikat. Tehát a másik iránti harag vezérli, és ez így van ma is. Sajnos az emberek többségét a másik iránti harag vezéri. De ez olyan mértékű ez a harag, hogy az ember már nem is tudja olvasni az embereknek a gondolatait, kommentálását, stb. Elképesztő, hogy mi minden szorul bele egy kicsi emberi szívbe. Vagy gondoljunk arra, hogy ha tudom, hogy dolgoznom kell az Istennel való kapcsolatomon, vagy ez összefüggésben van a másik emberrel való kapcsolatommal, tehát dolgoznom kell a másik emberrel való kapcsolatomon, akkor nem azon kell, hogy járjon az agyam, hogy mit adjak én az Istennek, mit fizessek, nyersen kifejezve. Sokan szokták ezt mondani, hogy mit fizessek. Ne fizessél semmit. Az Istennel való kapcsolat a döntő. Az a lényeg. Tehát amikor gond van, akkor el kell felejteni azt, hogy fizetni valamit. Tehát ha gond van a másik emberrel való kapcsolatommal, akkor nem azon kell gondolkoznom, hogy most hogyan manipuláljam azzal, hogy adok neki egy pénzösszeget. De milyen sokszor megteszik ezt, mondjuk szülők? Milyen sokszor megtesszük ezt, hogy hogy manipuláljuk a másikat, hogy jó, akkor ezt adom, na de azért elvárom, hogy akkor úgy táncoljál, hogy én fütyülök. Vagy gondoljunk a politikai életre. Nem a nagy politikára, csak így a helyire. Hát milyen sokszor ez történik, hogy na én megteszem ezt, érted, akkor te meg megteszed, értem azt. Legalábbis elvárom. Megvannak ezek az összefonódások. Hát ez történik. Tehát a káini történet az nem egy ósdi ős történet, ez a való világ. Így zajlik. De akkor félre kell tenni az áldozást, félre kell tenni azt, hogy adok most valamit, dehogy adok, hanem kezdjek el dolgozni az Istennel való kapcsolatomon. De különben az lesz a vége, hogy a másikat akarom likvidálni. Akár valóságosan, akár csak úgy szavakkal, vagy hírveréssel. Tehát befolyásolni szeretnénk, manipulálni szeretnénk az Istent is, meg a másik embert is. Csak azt mondom, hogy ezt felejtsük el. Ha mi tényleg rendezni szeretnénk a kapcsolatunkat az Istennel, akkor inkább ne vigyünk neki áldozatot. Annál is inkább, mivel rossz az ítélő képességünk. Ez egy másik nagyon fontos dolog, hogy rossz az ítélő képességünk. Ugye Káin azt jelenti, hogy szerez, hozzájut valamihez. Tehát amikor Éva elnevezi a gyermekét Káinnak, akkor azt mondja, hogy na ő a nyereség. Ma úgy mutatnánk be Káint, hogy ő egy agilis, rátermett ember, aki, ha kitűz maga elé egy célt, akkor azt el is éri. Nem ismeri azt, hogy feladom. Ő biztos, hogy eljut a megoldásig. Ábelnek a neve azt jelenti, hogy lehelet, semmiség, hiába valóság. Így nevezi el Éva, tehát Káin után nem tudjuk, hogy miért, hogy mi az, ami ezt az érzést kihozza Évából, hogy ezt látja csupán Ábelben. Mai kifejezéssel élve a futottak még kategóriába illik Ábel. Ott volt a versenyen, elérte a 30. helyezést mondjuk a futásban. És micsoda pofára esés ezek után, hogy a nyeresség képviselőinek az Isten tisztelete semmiség. És a semmiség, a jelentéktelen Isten tisztelete értékes. Most az Evangélius magazinban megjelent a Híd magazin következő száma. Még el lehet vinni majd a templomból kifelé menet. És van egy nagyon jó összefoglaló a Híd magazinban Gáncs Aladár lelkész testvérünkről, az életéről. És az egyik mondata nagyon feltűnt nekem, amikor azt így fogalmaz, hogy egy evangelizáció kapcsán, hogy senkik kerestetnek. Tehát az Isten a senkiket hívja. Nem azokat, akik a valamik. Ugye ez pálapostolos gondolat. A senkiket keresi az Isten. A valakik, azok sohasem tudnak az Istenhez eljutni. Azok semmivé válnak. Úgy belegondoltam, de jó lenne elénekelni még egyszer ezt a 319-es éneket. Hát csak hogy tudjanak ilyet is rólunk a testvérek, hogy ezt a 319-es éneket annak idején, amikor teológusok voltunk, 5 éven keresztül énekeltük minden vasárnap a zuglói templomban, mert az volt a szokás, nem tudom, hogy most még ez a szokás-e, de amikor még a Szabó Lajos meg a Szabóné Mátrai Marianna voltak a lelkészek, akkor ez volt az offertóriumra biztató ének. Ugye ott úgy volt, befejeződött a prédikáció, hirdetés, és akkor a lemenő ének mindig a 319-es volt, aki ezt már kívülről fújtuk, Isten szívem, néked adom, kedves ajándékul, és akkor közben a presbiterek végigvitték a két padsor között a persejt azzal a hosszú bottal, és oda nyomták mindenki óra elé, hát ezt lehet ugye ezen gondolkozni, hogy mennyire jó, mennyire nem, de a lényeg az, hogy valószínűleg ezért énekelték ezt, hogy Isten szívem néked adom, és nem a pénzem néked adom, mert az ember addig ne is gondoljon áldozatra, amíg önmagát, a szívét nem adja. Hát annak nincs értelme. Hát minek oda dobni 100 forintot, hogyha a szívemet pedig nem adom oda. Ugye ezt tudjuk. Szóval ennek a másik, tehát minden egyes ének hallatló nagy mélységet takar egyébként, ha ezt végénekeljük úgy, hogy átgondoljuk, hogy miről van szó, azt hiszem, hogy teljesen megújulva megyünk ki a templomból. A második versben arról van szó, hogy ez teljes ugyan, ó Isten, bűnnel és gonoszsággal. Szerintem itt ennél a verszaknál így el kell, hogy akadjon az éneklésünk. Mert nem tudom, hogy hogyan tudjuk megemészteni ezt a mondatot, hogy ez a szív, ez teljes bűnnel és gonoszsággal. Szerintem nem tudjuk megemészteni ezt a mondatot. Azt szoktuk mondani, amikor meghal valaki, hogy ugye csak a jók mennek el, meg ilyen dolgokat mondunk, és akkor mindig eszembe jut, hogy a homiletika professzorunk, az öreg Hafó bácsi, amikor a temetésről tanultunk, akkor azt mondja, ne felejtsétek el, hogy mi nem szenteket temetünk, mert nincsenek szentek. Tele van bűnnel és gonoszsággal a szívünk. Egészen mást mondunk mi, és egészen másképpen mondja az Isten. Ugye ezzel kezdtem, hogy más az ítélő képességünk. Én értem, hogy mire gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy a jók. Elismerjük, hogy mennyire fontosak voltak a számunkra. Elismerjük, hogy mennyire szerettük őket. Vagy azt is elismerjük, hogy nem szerettük őket eléggé. Van ebben a csak a jók mennek el gondolatban, van ebben egy lelkiismeret fúdalás is, hogy de kár, hogy nem mutattam ki jobban a szeretetemet. Milyen kár, hogy nem mentem el hozzá, amíg tehettem. De teológiai értelemben nincsen senki, aki jó és a jóságáért az Isten országába juthatna. Nincsen. Bűnnel és gonoszsággal van teli a szívünk. Ezért mondom, hogy rossz az ítélő képessége az embernek. Elnevezi Éva Káint egy agilis, fantasztikus, rátermett embernek, elnevezi Ábelt egy semmiségnek, egészen másképpen van. Káin az, aki a normális, nem, Ábel az, aki a normális, és Káin az, aki tönkretesz mindent, aki semmit nem tud. És akkor jönnek ugye Káinnak a leszármazottai, akiket Kénitának hívnak, azt jelenti kóborlók, akik nem találják a helyüket. Maga a föld, ahova ugye Édentől keletre mennek, Nód földje, azt jelenti, hogy a nyugtalanság földje. Ez megint rólunk szól. Mi vagyunk a kéniták. Mi vagyunk azok, akik Káin utódai vagyunk, akik a Nód földjén élünk, a nyugtalanság földjén. Valaki mondta, hogy hát Káin közöttünk él. De helyesebben azt kell mondjuk, hogy Káin bennünk él. Én is szoktam mondani, hogy mindig közöttünk vannak azok, mert mindig csodálkozom azon, hogy történhet az. Mondjuk amikor beszélnek arról, hogy hát milyen zsúfolásig, ugye én Békéscsabai vagyok, hát milyen zsúfolásig tele volt a Békéscsabai nagy templom a háború idején például. hogy ott voltak 2000-en, meg 3000-en. És akkor így nézek nagyot, hogy történhet ezek után egy kommunista fordulat? Hogy történhet? Hát nyilván, hogy sokak hite nem volt az igazi. Ott voltak a templomban azok, akik aztán gyilkoltak. Szó szerint gyilkoltak. Szóval, ahogy ezt szoktam mondani, hogy közöttünk vannak azok, akik egy fordulat során képesek megtenni ezt. Nem csak ez, nem ez az igaz, amit mondok, hogy közöttünk vannak, hanem bennünk van ez a gonosz, bűnnel terhelt óember, ahogyan az énekünk mondja. Bennünk van. És bármelyikünkből kihozhatja a gonosz ezt az óembert, hogyha nem fogadjuk meg Isten tanácsát, hogy ott van, leselkedik a bűn, rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Szóval nem szabad a másikat, mert hogy a másik, és akkor az lett az, aki gyilkolt, és stb. Bennünk van. Nem vagyok jobb, mint egy kommunista, nem vagyok jobb, mint ez, nem vagyok jobb, mint az. Nemrég beszéltem egy hitoktatóval, akivel most ismerkedtem meg, és itt szóba került egy bizonyos keresztény irányzat, amelyhez többé-kevésbé ő is tartozik, és akkor hogy érdeklődtem, hogy ő, nagyon kíváncsi voltam, hogy ő hogyan értékeli ezt az irányzatot, és akkor azt mondta, hogy lényegében ő többségében egyetért a tanításukkal, csak az nem tetszik neki, hogy nincsen identitásuk. Mert mindig másokhoz mérik magukat, hogy a katolikusok ezért rosszak, a baptisták azért rosszak, a pünkösdiek azért rosszak, de azt mondja, de mi van velünk? Miért nem arról beszélünk, hogy miért jó olyannak lenni, mint mi? Miért nem tudom meghatározni magamat másképpen, csak úgy, hogy összehasonlítom, hogy mennyivel jobb vagyok, mint a másik? Ez nem jó, ez egy káini lelkület. Ábel jobb nálam. És akkor mi történik? Le kell gyilkolni. Ki kell pellengérezni akkor a másikat, ha úgy érzékelem, hogy ő a jobb. Nagyon megdöbbentő, oltárok között zajlik a gyilkosság. Egyik hívő öli meg a másikat. És mi történik ezután? Isten megszólít. Káin, hol van a testvéred? Ez megint ugyanaz, mint amiről beszéltem 2 hete, hogy Isten megszólítja Nátán prófétán keresztül Dávidot, aki elvette Úriástól Becsabét a feleségét, és Úriást megölette. Megszólítja Dávidot Nátánon keresztül, hogy ő vétett. Vagy megszólítja Ádámot, amikor az elbújik a bokrok közé az édenkertjében, hogy Ádám, hol vagy? Itt is, mindjárt. Káin, hol van a testvéred? Vagyis ezzel nem csak számon kér Isten, hanem azt mondja, hogy maradjunk kapcsolatban. Akkor is maradjunk, bármit tettél. Én érdekel engem, hogy hol van a testvéred. Te hogy értékeled ezt? Hogy mi van veled? Mert az ember mit csinál ilyenkor? Ott hagyja. Nem foglalkozik, nem szól hozzá, ha látja az utcán, elkerüli, elválik tőle, és így tovább. Megszakítja a kapcsolatot. Az Isten mindig utánunk rohan. Megkérdezi, mit tettél. Maradjunk kapcsolatban. Azt jelenti, enyém vagy. Amikor ugye Káin megijed, hogy most akkor mi lesz vele, bárki megölheti, elpecsétellek. Megbélyegzi Káint, de ez a megbélyegzés, ez elbélyegzés is. Hozzám tartozol. Tehát ez az isteni szeretet, hogy akármilyen mélyre süllyedjünk is, ő velünk együtt van. Olyan mélyre hajol le. Elpecsétellek. Elbélyegezlek. Ez olyan, mint a keresztség. Enyém vagy. De útközben részünk van szenvedésben, vándorlásban. Nem találjuk a helyünket. Hány és hány ember vándorol, bolyong, akár földrajzilag is, de lehet, hogy otthon van egész életében, nem is lépett ki a falujából, de ott van, és nem találja a helyét. Ugye kortörténetileg ez a nód földje azt jelenti, hogy így alakul ki a nomád életmód, a vándorlásos életmód, és hogy egyre keményebbé lett az élet, mert amikor az Éden kertjéből kikergeti Isten Ádámot és Évát, akkor még csak azt mondja, hogy verejtékkel fogod megszerezni a kenyeredet. Itt már viszont arról van szó, hogy véres verítékkel keresi az ember a kenyerét, és akkor most hadd ne mondjunk akkor még egy egészen aktuális témát, a mostani vándorlást, ami szintén véres verejtékkel zajlik. De van egy spirituális jelentése is, egy lelki jelentése is ennek a nód földjének, hogy örök nyugtalanságban kell élnie az embernek. De Isten kinyilvánítja azt, hogy az ő tulajdona vagyunk. Eljut hozzánk Isten hangja. Ugye ezen szoktak megint gondolkozni, a részletekben vesznek el az emberek, hogy most akkor hogyan hallotta Káin Isten hangját? Kívülről? Belülről? Lehet, hogy belülről. Meghallotta, megérezte, tudta, hogy ez neki szól. Az enyém vagy, elpecsételek, bárhová jutottál. Mi is ilyen kéniták vagyunk, de Isten oltalma alatt élünk mégis. És végül Pilinszky János azt írja Ábellel kapcsolatban, hogy hát Ábel Jézusnak az előképe. Mindig szoktam mondani most az ószövetségi történet kapcsán, hogy minden történet az új szövetségre utal. Ábel olyan, mondja Pilinszky, nagyon szépen meglátja, mint Jézus, aki nem védekezett, amikor megtámadták, és éppen ebben mutatkozott meg az ereje, hogy nem védekezett, ahogyan Jézus is hagyta, hogy a keresztre vigyék, megfeszítsék, pedig végtelenül erősebb volt a kivégzőinél. És ő lett a mi pásztorunk. Annak a Káinnak is a pásztora, aki cinikusan mondja, hogy talán őrizője vagyok én a testvérennek. Szó szerint az szerepel ott a Héberben, hogy talán pásztora vagyok én a pásztornak. Ez a cinizmus benne, hogy hát Ábel pásztor, hát ne kelljen már nekem vigyázni rá. Nekünk lett a pásztorunk á jó pásztor, az Úr Jézus, és nekünk adja a békességét, akik nód földjén bolyongunk, nem találjuk a helyünket, amikor azt mondja, hogy én békességet adok nektek, nem úgy, ahogyan a világ adja, egészen más lelki békességet ad, ami független a külső eseményektől. Imádkozzunk! Urunk, Jézusunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te értünk is lehajoltál, mint Káinért lehajoltál, és nem szakítottad meg vele és velünk a kapcsolatot, hanem a hangod minket is elért. Lehet, hogy egy bibliai igén keresztül, lehet, hogy egy hívő testvér szaván keresztül, vagy a belső halk hangon keresztül, amit a szívünkben érzünk. De valamilyen módon eljutott hozzánk ez a hang, megértettük, hogy elveszettek vagyunk, de azt is megértettük, hogy te elbélyegeztél bennünket. Semmi nem szakíthat el tőled, és megtartasz bennünket, bárhová is menjünk, bár mennyire is elfelejtsünk téged, te nem felejtesz el, hanem pásztorunk leszel. Amen.